A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 72. epizódjánál tartunk, a 2024-es év második epizódjánál, amikor vendégem Kornis Péter egy fotóművész lesz, de könyvekről fogunk beszélgetni, és az is kiderül majd a beszélgetésből, hogy miért tartja a könyvet, a fotóalbumot a munkássága legfontosabb kifejező eszközének, és hogy mi is van az általa legfontosabbnak tartott albumában, a Hosszú úton című 55 év azonos témára készült képeit tartalmazó albumban, és hogy egyáltalán egy hosszú életpálya végén miért tartotta fontosnak így összegezni ezt a több mint fél évszázados történetet. Mindenek előtt azonban beszámolok arról, hogy a 2023-as évben tavaly mely könyvek fogytak a legjobban a Líra hálózatában, mik voltak a legsikeresebb könyvek, és hogy ezekből milyen összefüggéseket tudhatunk meg. Az epizód végén pedig 2024-re várható külföldi szerző által írt könyveket fogok ajánlani, olyat is, ami biztosan megjelenik Magyarországon, és olyat is, amiről csak szeretném, hogy megjelenjen.
100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából.
Januárban még mindig indokolt visszatekinteni egy kicsit az mögöttünk maradt évre, most is így fogok eljárni. Megnéztem, hogy 2023-ban milyen könyvek voltak a legsikeresebbek, azaz melyekből fogyott a legtöbb a Líra hálózatában. Elkészült ez a 100-as, vagy talán 200-as lista. Én ebből az első 50-et néztem meg, és úgy döntöttem, hogy nem olvasom fel mind az 50-et, de az első 20-at igen, az tanulságos lehet. Tehát a helyezés alapján fogom felolvasni, ami azt is jelenti, hogy a lista elején szereplő könyvekből fogyott a legtöbb tavaly a Líra hálózatában, és nincsen túl nagy különbség, ha megnézzük a másik kereskedelmi hálózatokat. Nagyjából ezek a könyvek szerepelnek, legfeljebb nem ugyanazon a helyen vannak. Tehát az első Frey Tamás Pucs Moszkvában című könyve, a második Bödöcs Tibor Prímszámok Hóesésben. Őt követi Kepes András, a Két macska voltammal, ő ugye volt a Buksóban is. Aztán a negyedik egy nem annyira ismert író, máshonnan ismerjük, Harry Herceg a Tartalék, fordítójával Kunos Lászlóval beszélgettem a Buksóban. Őt követi Ken Follett a Világosság fegyverei című könyvével. Aztán egy gyerekkönyv, Beatrix Potter, Nyúl Péter és barátai következnek, Orvos Tóth Noémi a Szabad akarattal követi őket, ez egy régebbi könyv, Alex T. Smith, a kisegér, aki elhozta a karácsony. 9. helyen dr. Máté Gábor, Normális vagy című könyve következik, amelyet a 10. helyen Bosnyák Viktória, a Sirály a király című könyvével követ. A 11. egy klasszikus, Csukás István, a Téli tücsök meséi, kemény borítós, nekem azt hiszem ugyanez a kiadás megvolt gyerekkoromban. A 12. Berg Judit a Ruminivel, 13. Liana Schneider és Annette Steinhauer Bori óvodába megy a Barátnőm Bori sorozatból. Ezt követi a 14. helyen Jeff Kinney, egy Ropi naplója, ráadásul az első rész, tehát egy régebbi kiadvány. Aztán 15. helyen J.K. Rowling Harry Potter Varázs Almanak című könyve. Őt követi ismét Orvos Tóth Noémi az Örökölt sorsa, majd a 17. Csernus Imre Én és Te, 18. Nárai Tamás Anyám szerint, a 19. a változatosság kedvéért Nárai Tamás Barbara az első kötette, és a 20. ismét Nárai Tamás, Barbara, a második kötet. A következő 30-at nem olvasom föl, de elvégeztem egy elemzést, hogy is nézne ki, hogyan lehet felosztani ezt az 50 könyvet különböző szempontok alapján. Tehát az 50-ből 35 fikciós irodalom, vagy fiction, tehát szépirodalom, a fantázia terméke, és 15 non-fiction, ismeretterjesztő, tudományos, vagy valami hasonló. Felosztatjuk szerzők szerint is, 18 külföldi szerzővel szemben, 32 magyarral, azaz jóval több magyar szerzőre voltunk kíváncsiak, legalábbis ami a legnépszerűbb könyveket illeti. A külföldiek anyaországa szerinti felosztás is érdekes lehet. 7 brit, 7 amerikai, 2 francia és 1 német követi egymást, ahol egyébként a 2 francia az 1 francia, mert mindkét könyvet Valéry Peren írta, az 1 német pedig 2 német, mert egy társszerzős könyvről van szó. 3-szor szerepel a listán már szerzőként Bartos Erika és Nárai Tamás, tehát ők 3-3 könyvükkel is fölkerültek az 50 legnépszerűbb könyv listájára. 2-szer szerepel Orvos Tóth Noémi, Jeff Kinney, Colin Hoover és Valéry Peren. A szerzők közül 28-an nők voltak, tehát többségben vannak a nők, 22-en férfiak, 47 kortárs szerző szerepel a listán, és csak 3 klasszikus, tehát olyan szerző, aki már nincs köztünk, Fekete István, Csukás István és Beatrix Potter. A fikciós könyvek közül 14 gyermek vagy ifjúsági regény, mesekönyv, tehát továbbra is ez a könyvtípus a legnépszerűbb, főleg karácsony előtt, de az egész évet nézzük akkor is. A non-fiction kategóriából 5 pszichológiai könyv, Orvos Tóth Noémi 2 könyvvel is szerepel ugye a listán, és ha hozzátesszük, hogy mondjuk Jakubcse Gabriella is egy önsegítő könyvvel került fel erre a listára, akkor azt mondhatjuk, hogy a tavalyi évben már nem a pszichológiai könyvek vezették ugyan a legsikeresebb könyvek listáját, de nagyon erőteljesen ott voltak ezek az önsegítő pszichológiai, a saját magunk megismeréséről szóló könyvek. Mindössze 2 életrajz került fel a listára, máskor több szokott. Az egyik a Harry, amelyről beszélgettünk itt a Buksóban, a másik pedig Karikó Katalin önéletrajzi könyve. Ha mennyiségi szempontból mérlegeljük a könyveket, akkor a leghosszabb, vagy hát a legvastagabb könyv az Leiner Laura 40 nyári nap című könyve, 648 oldal, csak egy kicsit előzi meg Stephen Kingnek a 640 oldalas új regényét. A legvékonyabb pedig Liana Schneider és Annette Steinhauer Bori óvodában megy című könyve, ez bizony csak 24 oldal, úgyhogy nem meglepő, hogy ez egyben a legolcsóbb könyv is a listán. A Bori óvodában megy című könyvet 1190 forintért lehetett megvenni. A legdrágább a Harry Potter varázsalmanak volt, ez 19.900 forint volt, és a következő könyv Nyúl Péter Beatrix Pottertől 11.990, tehát kimagaslik a mezőnyből az ára alapján a legújabb Harry Potter album. A könyvek átlagára egyébként 5.803 forint volt, azaz ma már egy átlagos könyv közel 6000 forintba kerül. Ha kiadók szerint megnézzük a sikerlistát, akkor azt látjuk, hogy 2 olyan könyvkiadó van, amelyik 5 könyvvel is szerepelt a listán, az egyik a Könyvmoly Képző, ezek elsősorban ifjúsági és gyermekkönyvek, 5-öt pedig a Libri kiadó adott ki, ezután a Móra könyvkiadó szerepel 4 könyvvel, majd az Európa 3 könyvvel, szintén 3 könyvvel képviselteti magát a 21. század, a Manó könyvek és a Magvető kiadó is, ezután pedig a Corvina 2-vel, a Jelenkor 2-vel és az Open Books is 2-vel szerepel, 15 kiadó pedig 1-1 könyvvel került fel a listára. Ha cégcsoportok szerint is megnézzük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a Libri csoport 9 könyvvel, a Lira csoport pedig ugyancsak 9 könyvvel képviselteti magát, ami egyben azt is jelenti, hogy a 2 nagy kiadói csoport könyvei az 5-ét sem teszik ki az 50 legnépszerűbb könyvnek, összesen a sikerkönyvek 38%-a került ki a 2 kiadói csoporttól, a többi pedig független kiadók gondozásában jelent meg, azaz, ahogy már a Buksóban is beszéltünk róla, a kiadói piacon egyáltalán nem jelent túlerőt, túlhatalmat a 2 nagy könyvkereskedelmi cég, elég színes a piac, és ezt láttuk ezen a listán is.
Könyvemberünk Kornis Péter, akivel elsősorban Hosszú úton című albumáról fogunk beszélgetni, de még egy csomó minden másról is. Kalandos úton jutott ide a könyv, ugyanis elfogyott Magyarországon, és a kiadó, a Bukart vezetője Hajdu Áron küldött csíkból egy példányt. Szóval nem tudom azt mondani a hallgatóknak meg a nézőknek, hogy most akkor rohanjanak a könyvesboltba, kivéve, hogyha ezt csíkban teszik. Úgyhogy ez egy igazi siker, aztán majd beszélünk, hogy mit is jelent egy album esetében ez a siker. Próbáltam megnézni, hogy ez hanyadik könyved, a Wikipedia szerint 25, de ebben nincsen benne olyan, amiről nekem van tudomásom, mert megvan nekünk az 1967-es Levantei utazás, amit Csapó Györgyel csinált, és az egyik szerzője te vagy. És az pedig nincs ott ezen a listán, szóval te számolod, hogy hány könyved van?
Nem, bevallom, nem. De van egy archívumom, a Széphőszeti Múzeumnak van egy közép-európai művészetkutató intézete, és ott van mindenem. Én ezt ezelőtt 5 évvel ajándékoztam nekik, és ott akik dolgoznak, azok ezt szépen rendbe rakják. Na most a Levantei utazás, ez nagyon szívemnek egy nagyon kedves történet, akivel csináltam, az írójával utaztuk végig, és amikor megszületett amikor a kiadóba került a könyv, megcsinálták a könyvtervet, aminek mind a 2 szerző neve szerepelt. És akkor a író azt mondta, hogy hát azért az én nevem nem kell oda. Most már úgy nem emlékszem, nem hinném, hogy olyan nagyon fájt, de tanultam belőle, úgyhogy valahogy ezt nem is tekintettem így a saját szerzői könyvemnek, de amikor belenézek a képekbe, akkor azt látom, hogy volt benne egy olyan frissesség. A fotográfusnak az a mindenre fölcsillanó szeme, jó érzés.
Sőt, a mai olvasó a leírt információt már nem tekinti annyira relevánsnak, de a képek azok nagyon izgalmasak, hogy ez a görög-török világ, ez milyen volt a 60-as években. Neked a könyv, a fotóalbum, mint műfaj, az mit jelent? Egy kiállítási tárgynak a leképeződése, vagy egy tulajdonképpen egy önálló alkotás? Vagy miben más, mint a kiállítás?
Nekem a könyv a csúcsa mindennek. Nem azért, mert itt ülök nálad. Ezt többször elmondtam. Egy kiállítás az egy... Szóval először is én szeretek több képbe gondolkodni. Egyébként is alkatilag én egy hosszú távfutó vagyok, aki 5-10 év, mikor kijön egy-egy könyv minden túlzás nélkül. Tehát én nekem nagyon sok összefüggés fontos, amit úgy, ha kiállítás egy-egy képbe, meg nem igazán jelenik meg. Kiállításban már igen. A kiállítás az egy nagyon jó műfaj, mert ott rögtön van visszajelzés. Jönnek megnyitóra, sokan vannak, tapsolnak, szóval ez egy, akkor az, mert különben mi nagyon magányosak vagyunk, tehát ez nem egy ilyen hiúsági kérdés, ez fontos, hogy föltöltődjenek az akkumulátoraink a következőre. De a kiállításban van egy rettenetes szomorúság, az, hogy leszedjük a falról, az egy nagyon rossz érzés. Ezt minden túlzás nélkül mondom, ugye készülünk hosszú éveken keresztül, aztán fölrakjuk, és aztán másfél, 6-7 leszedjük. Na most a könyv nem. Hát itt kezdődik alapvetően, fölteszem a polcra, leveszem a polcról, az az enyém, ott van. De a könyv egy kiállításnál is sokkal több összefüggést tud megmutatni, sokkal izgalmasabb dolgok feszülnek ki egy könyvbe. Egy könyv az tényleg olyan, az az én világom. A kiállítás is, könyv még inkább, és aki belép ide, az az én világomba lép be, az az én gondolataim között jár. Persze ezzel együtt megnő a felelősség is, mert egy könyv az egy, hát a könyv az egy vélemény is. Mondják azt, hogy már olvastam fotóalbumról, hogy hát ez csak kérdéseket tesz fel, nem válaszol. Én könyveim se, nem, ebben se kérdés nincs, se válasz nincs. De állítások vannak, és az már egy felelősség. Úgyhogy a könyv, ja, és csinálni egy mámor. Az egy mámor szerkeszteni.
Ez egy szép iparművészeti alkotás is, egy ilyen hát, könyv. Óriási munka van benne, és ehhez képest pedig most azt látjuk, és gondolom te is tapasztalat, hogy a képzőművészeti albumkiadás, ezen belül a fotóalbumkiadás azért elég nehéz helyzetben van a világon. Egy ilyen könyv ma már piaci körülmények között úgy, hogy megfinanszírozza a vásárló, hát nem feltétlenül él meg, vagy az a ritkaság, nagyon-nagyon drága.
Nagyon.
Itt a Bukart kiadó lát föl is sorolja, nagyon sok támogatót talált hozzá. Egy nagyon szép kiállítású kötet született, család Zalán Péter volt a tervezője. Ugye a régi köteteid, azok biztos, hogy jóval nagyobb példányszámba eljutottak, hiszen ott látom egy csomó családnak a polcán őket. Ezek a legutóbbiak inkább exkluzívak, tehát hogy kevesebb példányszámba jelennek meg gyönyörű kiállításban. Kihez szól majd fotóalbum?
Erre elmondom a pessimista verziót. Amikor 1976-ban megismerkedtem Paul Almási nevű világhírű magyar származású fotográfussal, ez Kanadában volt, és átnyújtottam neki az első könyvemet, és azt mondta, hogy te Péter, nálad ezért kaptok pénzt, nem? Hát mondom, nem sokat. Mire azt mondta, hogy nem is erről szól. Egy könyv az egy névjegy. Egy könyvet átadsz, bemutatkozol. És én most is azt érzem, hogy ez egy, mindig az ember változik, és mindig újra és újra be kell mutatkozni, hogy ki vagyok én ma, mondjuk.
Hát van legalább 25 névjegyed akkor.
Hál' Istennek, nagyon szeretem a könyvet, hogy ott vannak a polcon, de a példányszámot illetően, hát elmondom neked, de csak azért merem elmondani, mert abban az időben még belenyomták az impresszumba, hány példányba adták ki. A Korvinánál jelent meg az első könyvem, az Elindultam világútján címmel, magyar, angol, francia és német nyelven, benne van az impresszumban 11 ezer példány. Ma elképesztő,
hihetetlen.
De hát
albumnak.
Ott el tudom mondani azt, hogy nyilván volt egy ilyen nagy érdeklődés. Itt azt tudom, azzal tudok mentegetőzni egy ilyen könyvnél, hogy mint ahogy a képeket ma már, hál' Istennek a fotográfiát veszik, mint műtárgyat. Ezt a könyvet is gyűjtők is veszik, de nem csak gyűjtők, akiknek közük van ez a világhoz, vagy a fotográfiát szeretik. Az, hogy ebből ennyi példány született, az egy nagy példány, ez 1000 az egy nagy példányszám, már ezelőtt pár évvel is csak 1000 példányba adta ki fotóalbumot, de itt viszont a kiadóról azért el kell mondani, hogy hát ez egy hallatlan nagy kockázat volt.
Tehát igen, egy kicsi csíkszeredai kiadó, és
mindig... belevágott. És belevágott, de úgy, hogy hát tulajdonképpen, mint baráti vacsorán beszélgettünk, és kérdezte, hogy mit csinálok. Már mondom, van egy ötletem, de hát mondom, még ahhoz sokat kéne dolgozni, de én azt hiszem, az nagyon jó, de még idő, és mi az? És akkor elkezdtem mondani, és egy hát székely ember, úgyhogy nem sokat mondott, annyit mondott, aha, bőbeszédűen. És eltelt egy év, és fölhívott az Áron, és azt mondja, na, hogy állsz? Mondom, mivel? Hát mesélted nekem, hogy van egy ötleted, és most ja, mondom, miért? Azt mondja, mert engem érdekel. Ez egy olyan bátorság ma, hogy ilyen könyvet kiadni. Hát pénz, hát úszik a pénze, ha nem adja el.
55 évet fed le ez a sorozat. A Várfog Galériában tavaly volt ehhez egy kiállítás is, vagy ez a van a kiállításhoz, ez biztos a Várfog Galéria úgy mondaná, hogy a kiállításhoz kapcsolódik egy könyv. És a kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy ez a magyar fotótörténet leghosszabb és ilyen értelemben legjelentősebb projektje. Ha csak az időt nézzük, ezt az 55 évet tudsz ehhez hasonló fotós vállalkozást, akár nemzetközit?
Nem tudok, biztos van. Egészen biztos vagyok benne, de nem. Magyarországon nem tudok róla, hogy mármint, hogy 55 év, hát az meg kell élni.
A könyvet Novák Ferencnek, Novák Tatának ajánlod, és ha jól tudom, akkor nélküle nem is készülhetett volna el ez a könyv.
Hát nem. Hát ő vitt el székre, de már előtte nagyon jó barátok voltunk. Meghívott fényképezni 1962-ben a Bihari Tánc Együttesbe, amelyet ő vezetett, és ebből a barátságból lett aztán ez az út. Ő is erdélyi, úgyhogy mondta, menjünk haza, majd mutat nekem valami, hogy kétfelé áll a fülem. Hát tényleg kétfelé állt a fülem. Az egy elképesztő látvány volt, élmény volt. Hát 1967. novemberében betoppantunk egy széki táncházba. A táncház az egy házat, lakóházat jelent, annak egy szobáját, ahol hát ott a petróleum lámpa, nem volt még villany, a petróleum lámpa fényében pörögtek a sárga szalmakalapok, meg röpültek a piros pántlikák, meg forogtak a párok, és szólt ez a régies zene, szóval döbbenetes élmény volt, és reggel aztán hajnalban már úgy éreztem, hogy hát ezt kell lefényképeznem. Erre találták ki a fényképezőgépet, hogy ezt megörökítse.
Ugye mondtad, hogy tulajdonképpen visszamentetek Erdélybe, de te azért Kolozsvárról jöttél Magyarországra, egy polgári környezetből, egy városi kultúrából, és itt pedig valami egészen archaikus világot láttál. Tehát hiába volt földrajz értelemben közel, nem is olyan nagyon közel szék, Kolozsváros talán 60-valahány kilométer, de azért a városi ember szemével nézted ezt, hogyha jól értem először.
Teljesen a városi szem. Még ezt azt tegyem hozzá, hogy ott éltem 12 éves koromig, és nem is hallottam a falu nevét. És valóban falu, de azért van egy másik megközelítése ennek a dolognak, az az emberi hang, amit én úgy éreztem, hogy ezt én ismerem. Egyébként azóta is ismerem, azóta is, most, mikor legutóbb ennek a könyvnek a bemutatójával Csíkszeredában voltunk, meg Sepsiszentgyörgyön, meg Kolozsvártuk, a feleségem jegyezte meg, hogy hát tényleg, aki egyébként ide valósi, anyaországi, és ő jegyezte meg, hogy érdekes azért, hogy olyan emberi melegség, ami árad ilyenkor. Úgyhogy ebben az értelemben nem volt nekem idegen. A látvány igen, meg a paraszt kultúra teljesen idegen volt. Annyit tudtam erről a paraszti kultúráról, hogy fényképeztem színpadon néptánc együtteseket, meg próbákra leálltam. Úgyhogy az alatt, az 5 év alatt, amit ott voltam, elég sok mindent úgy ismertem, táncot, zenét, de hát ez a látvány, az káprázatos volt.
Ez a világ, amit megmutatsz ebben a könyvben, az első évtizedekre gondolok, a képek alapján azért már a 60-as években is szokatlanul archaikus lehet. Szóval néha már 19. századi képeket látunk fotón. Ez volt az, amit meg akartál mutatni, vagy ez volt az, amiben beleszerettél?
Abba szerettem bele, hogy amit ma látok, az a tegnap. Hogy ott még nekem egy olyan látvány adatott meg, amit amikor elhoztam Pestre, hát senki nem akart elhinni, hogy ez igaz. Megkérdezték, melyik táncegyüttes Mondtam, nem, hát ezek falusi fiatalok, mondták, és szépen így beöltöztek a kedvedért. De még pár év múlva is a műcsarnoki kiállításom 1974-ben volt, és ott is volt olyan újságíró, aki azt mondta, hogy kicsit túl vannak öltöztetve. Tehát, hogy ez a világ, hát abban persze a kiállításon ott Kalotaszeg is volt, meg Gyimes, meg Moldva, de hát így jártak. Ennek a könyvnek van egy fejezete, amely azokról az asszonyokról szól, akik egész életükben népviseletet hordtak, és nem is fogják már levetni. Még az utolsó generáció.
De mivel magyarázod azt, hogy ez a falu a tánckultúrájával, a hétköznapi ruhaként használt népviseletével megmaradt a Ceausescu Románia közepén is ilyen érintetlennek. Szóval amikor mondjuk a szülővárosod Kolozsvár éppen ezekben az időkben radikálisan átalakul, és egy szocialista nagyváros lesz, ez a falu, ez mint egy időkapszula megőrzött valamit hát az előző századból tulajdonképpen.
Ebben elsősorban benne van a falu földrajzi elszigeteltsége. Földrajzi abban az értelemben, hogy a mezőségi dombok között fekszik, de se főút nem vezet oda, se vasútja nincs. Van egy nem földrajzi elszigeteltség, ez a kis falu, ez a mezőségben csak román falvakkal van körülvéve. Tehát ebben az értelemben is volt egy elszigeteltség. És itt valahogy nagyon-nagyon erősen működött ettől minden, ami hagyomány, ami összetartó erő volt. Viszonylag azt kell mondjam, hogy azért láttunk ezt másutt is. Nem ilyen összefogottan és elzártan, de hát ilyen csodálatosan élő viseletet, hagyományokat, népszokásokat, népi kultúrát, azt lehetett látni Kalotaszegen, lehetett látni Gyimesben, Moldvában, de én 73-tól Máramarosban, román falvakban is jártam, azóta is vissza-vissza járok, ahol ugyanilyen érintetlenül élt, de megint a hegyek között. Tehát egy viszonylagos elzártságban éltek, és ahova nem telepítettek ipart. Amit mondtál Kolozsvárról, az a hatalmas változás, az hozta magával, hogy ipart telepítettek, az iparban munkaerő kellett, hozták az embereket vidékről, a hegyekből, és azoknak épültek a blokkok, az új lakótelepek. Ezzel gyökeresen megváltozott Kolozsvár, amit én nem ismertem gyerekkoromban, az egy kis, kedves kisváros volt. És aztán a 60-as évektől duzzadt fel. Most virágzik.
Igen, mondtad, hogy egy idő után román településeket, meg Moldvába is eljártál, később a második albumod, az még nagyobb blendével nézi ezt a régiót, a Kárpát-medencét, szerb, szlovák.
Szerb, igen.
Gondoltál arra, hogy te tulajdonképpen ugyanazt az utat jártad, mint Bartók Béla, hogy egy magyar archaikus népi kultúrát kezdtél megmutatni, és egyszer csak kinyílott az egész a régiónak a nép életére.
Hát most... Tehát mit mondjak el? Nem lehetett nem gondolni erre. Annál is inkább, mert tulajdonképpen a tapasztalatok vittek oda. Tehát nem az az elmélet, és nem az, hogy mondjuk az én polcomon ott van Bartóknak egy breviáriuma ma is, de az, hogy a mindennap, amikor elmentem Máramarosba, és akkor láttam ezeket a hatalmas faragott kapukat, amiket én mindig úgy ismertem, hogy Székely kapu. Itt is hallottam dallamokat, amik ugyanazok voltak, mint amiket a mezőségben hallottam, csak a ritmikája volt más. Akkor nézd, csodálatos, nem táncháznak hívták, minden vasárnap délután tánc volt Máramarosban, egy ilyen pavilon, nyitott pavilonban az út mentén. Ha hó volt, akkor a havon keresztül kellett átgyalogolni. És akkor láttam, hogy hát ugyanúgy forgatják, mint a forgatósban Székelyföldön, meg a lányok, a fiúknak a legényese, ugyanaz a virtuóz mozgás. És hát azért most ez a Novák Tatáról már beszéltünk. A Tatában fantasztikus tudás halmozódott föl mindig, és őtől nagyon sokat tanultam, aki mindig mondta, hogy hát most hát ilyen nincs, hogy most ők kezdték, vagy ezek kezdték, ez innen való. Itt olyan egymás mellett élés volt, és olyan egymásra hatás.
Az egyik képen kislányok mennek haza talán az iskolából egy sártengeren keresztül. Tulajdonképpen ez volt az ára a másik oldalon ennek az érintetlen táncházi világnak? Hogy más szempontból is volt itt, ilyen elmaradás volt?
Volt itt ára bőven. Az én második könyvem erről szólt. Az elsőt említettem, az a népszokásokról szólt.
És a múlt időben.
A második a múlt idő. Az volt a második, ami kifejezetten ebből a gondol, sőt, ebből a képből, amit említettél, ebből született, hogy azért ennek a nagyon szép viseletes, szokásokkal teli, gazdag hagyományokba pompázó világnak van egy másik fele, az a hétköznapok, ami azért ez egy embert emésztő munka, keserves paraszti életmód, ami azért, ami hozzátartozik. Tehát nem lehet csak úgy nézni, hogy hú, de szépek voltak a táncok, meg a táncázók, ami igaz. De ez volt a másik oldala. Az, hogy igen, a gyerekek másfél órát mentek, akik távolabb laktak a falutól, másfél órát mentek iskolába, és másfél órát utána haza. Most még nem tartunk ott, de gyorsan elmondom, hogy mert fontos. És ma iskolabusz szedi össze a gyerekeket. Szóval nagyon-nagyon árnyaltan kell nézni a képet, én azt hiszem. Hát a könyvet én ezért szerettem, mert ezeket ki lehet bontani, hogy itt mennyi minden van, amit eltűnt és érték volt, és mennyi minden van, ami új, és örülhetünk, mert szintén érték, szóval...
Ez az árnyalt ábrázolás, illetve az, hogy a mérlegnek mind a két oldalát megmutatod, annak persze az egyik eredménye az, hogy nagyon törekszel rá, vagy legalábbis szerintem, hogy ne legyen skanzenszerű, amit bemutatsz. Ugyanakkor mégis azt látja a szemlélő, hogy ezeket a képeket az első évtizedeket mindenképpen, hát a legkeményebb Ceausescu diktatúrában készítetted, és egyetlen egy utalás van csak erre, hogy egy lakodalmas menet elhalad egy ilyen Ceausescu
transzparens előtt.
Románia kommunist feliratú transzparens előtt, de miért döntöttél úgy, hogy a falu élet és nyilván meghatározó rémes rendszer tulajdonképpen nem mutatod meg. De miért emelted ki ebből a történelemből széket?
Nem tudom, hogy tudtam volna fényképezni azt, és nem az volt a célom. Mi volt nekem a célom? Amikor elkezdtem azt, hogy megmutassak egy kultúrát, ami el fog tűnni, és aminek a lényege nem...
Tudtad, amikor fotóztad az elején, hogy ez el fog tűnni?
Az első hajnalban. Ami, az volt az elhatározás, az volt az indíték, hogy... meg kell csinálni, mert el fog tűnni. És az, aminek az értéke, az nem csupán azok a szép formák, nem a gazdag hagyományok, a viseletek, hanem elsősorban, hogy ez egy közösségi kultúra volt, amit én nagyon fontosnak tartottam, és a mai napig szóló tanúságnak is. A közösségi kultúra, ugye azért annak volt egy nagyon lényeges, a leglényegesebb eleme, az emberi kötődésekből állt. És ezt már a második könyvembe leírom, ahhoz írtam egy utószót, már csak azért, hogy félreértés ne legyen. Ennek nagyon örülök, mert 1978 áprilisi dátum van benne, egy oldal, amiben leírom ezt, amiről beszélünk, leírom azt, hogy igen, keserves élet volt, is volt mögötte, és hogy magyar, román, szerb, szlovák, ezt is leírom, és leírom a legfontosabbat, hogy egy közösségi kultúra, amiben az embereknek volt közük egymáshoz. Na most, ha 2023-ban engem megkérdezel, most is azt mondom, hogy igen, ez azért egy nagy tanulság, mert ha valahol veszít a civilizációnk, ugye, ami fantasztikus dolgokat produkál, hát fantasztikus, amit ma elértünk a tudomány útja, én most a maszkot olvasom, tehát benne vagyok ebben. Csodálatos, amit elért az emberiség. A másik oldalán meg azt kell mondjam, hogy amit az emberi kapcsolatokba veszítünk, az egy súlyos veszteség. Ezt most lehet, hogy azért mondom, mert öreg vagyok, lehet, hogy azért mondom, mert ilyennel foglalkozom, de én azt hiszem, hogy bármiért mondom, igazam van.
Azt tűnt fel, ahogy nézem sorrendben a képeket, és biztos összefügg azzal, hogy az első két könyved az dedikáltan erről is szólt, hogy mintha a 80-as években ez egy kicsit megtorpant volna. Tehát, hogy ott jóval kevesebb az anyag, ha egyáltalán.
Nagyon egyszerű, mert a 79-ben megjelent ez a második könyvem, a múlt idő, és a világ semmit nem változott, maradt a Ceausescu rendszer, ezekben a falvakban mozdulatlan volt az élet. Hát a Ceausescu rendszer azért az összes kelet-európai diktatúrák között a legstupidabb, a legbrutálisabb volt, ami megfagyasztott mindent. És nekem most akkor mondjam, akkor fényképezzek még 256. temetést és 86. vagy lakodalmat, nem volt mondani valom, addig volt. És akkor kezdtem el a Vendégmunkás című könyvemet, épp azért, mert valamit akartam.
Az is egy hosszú távfutás, bár csak 10 év. Az 55-höz képest
az is 10 év 10 év volt, amit nagyon szeretek, ami rokon talajról indult, hiszen az ingázókról szólt, akik hát faluból, falusi háttérrel indultak.
Csak ott egy szűkülő blende, hogy maradva a hasonlatnál, hiszen elkezdted az ingázókkal, és aztán pedig egy emberre kezdtél koncentrálni, és végül ő a főszereplője annak a 10 éves történetnek.
Így van, és én ezt nagy szerencsének tartom, mert tulajdonképpen ez az én hősöm adta meg a könyvnek az üzenetét. Megint ott tartunk, hogy tulajdonképpen az emberek mindig csak egy mondat valója van egy életen át. A ingázókkal úgy indultam, hogy ugye ők már sehol nincsenek otthon. A falut elhagyták, városban nem vertek gyökeret. Én úgy is kezdtem fényképezni, elég bénán, nagyon. És aztán megismerkedtem egy tiszaeszlári kubikus brigáddal, és ott egyszer csak hangot találtam, elindultam, és mondtam, na akkor most nem ingázók, hanem ez ő életük. Ez egy kubikus ingázó brigád volt, akik ugyanabból a faluból, tiszaeszláról jöttek, és itt dolgoztak a fővárosi gázműveknél. Na mondom, akkor ők fogják képviselni az ingázókat, 8-an, aztán egy év után kiderült, hogy nem tudom összefogni, szétszaladnak a szálak, de volt egy ember, akin mindig úgy megállt a tekintet, és ez volt Skarbit, és akkor úgy döntöttem, hogy ő fókuszba helyezésével tudom elmondani mindazt, amit az ingázókról tudok, és akkor jött az a, amit nagy szerencsének tartok, hogy jött a tanulság, hogy ez egy rendkívül kiegyensúlyozott, harmonikus életet élő ember volt. Ő volt Móricz boldog embere. Tényleg csodálatos volt, és ennek ott volt a megfejtése, adva képileg, tökéletesen olvasható. Eljött Pestre, és azt mondta, hát tudja, Péter, én itt ilyen semmi ember vagyok. És akkor elment haza, ott volt a családja, ő volt a Pater Familias, ott voltak a gyerekei, ott volt a közösség, ahol a születésnapján még a falusi rendőr is leült velük mulatni, ugye hát akárkivel nem ül le a falusi rendőr. A körmeneten ő vitte a zászlót, tehát volt egy hátországa. Ettől egy harmonikus életet tudott élni. Nagy tanulságom volt nekem.
Visszatérve a széki témához, ha időrendben nézzük a képeket, akkor az tűnik fel, hogy az igazán nagy változás és ennek az archaikus világnak a felbomlása az a rendszerváltás után kezdődik.
Pontosan. Tehát amikor rákérdeztél a Ceausescu-ra, akkor a Ceausescu képnek azért van egy üzenete, hát túl azon, hogy milyen ostoba a transzparens, hogy Ceausescu hősiesség, hát borzasztó. Na de ugyanazon a képen megy egy széki lakodalmas menet.
És meg se karcolja.
A szemük nem rebben. Na most ez nagyon jellemző volt. Ott ugye faluba, ami a, hát nem TS volt, hogy mondták ezt, hogy...
Kollektív.
Kollektív. Jaj, köszönöm. Ja, látszik, hogy jártál. Igen, szóval kollektív volt, de döcögött, borzasztó elmaradott volt. Hát képzeld el, hogy itt a könyvben van olyan ezer...
Sarlóval
aratnak. Megkérdeztem profi mezőgazdász barátomat, most éppen, hogy te mondd, ez olyan borzalmasan elmaradott, mint ahogy nekem tűnik. Azt mondja, borzalmasan. Hát ilyen már azért nem. Tehát így már nem maradtak. Szóval ez megint ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy ez egy ilyen falu volt. A másik oldalon azért a Ceausescu rendszer a hagyományokon semmit nem ártott. Jött a rendszerváltozás, és zsum.
Hát ugye a táncház eltűnését is megörökítetted, ott voltál az utolsó alkalommal, vagy az egyik
hát azt nem tudtuk, hogy utolsó.
És a rendszerváltás után megyünk, és akkor már diszkó van a faluban, a fonó helyett presszóba járnak. Mi gyorsította fel ennyire ezt a folyamatot?
Az, hogy a széki földek nem jók. A székiek mindig eljártak dolgozni, úgy, még az antivilágban is. Úgy mondták, hogy sántérra mentek, sokat utaztak. És a lányok pedig konfirmálás után mentek szolgálni Kolozsvárra. Tehát ez a falu nagyon érdekes, hogy otthon a faluban ilyen elzárt volt, de az emberei mozogtak. Hát elindult a rendszerváltás, hát az egész, illetve után, rendszerváltás utáni években, hát egész Kelet-Európa elkezdett kacsingatni nyugat felé. Románok rengetegen, Máramarosból, Közse, Oás nevű vidékről rengetegen mentek. Székiek is, a székiek nagyon intelligensek, ezt nyugodt, nem elfogultam mondom, nagyon intelligensek. Remek kapcsolatokat építettek ki a táncház mozgalom kapcsán azokkal, akik oda látogattak. Tehát nagyon jó személyes kapcsolataik voltak Budapesten. Persze, hogy dolgozni ide jöttek, hát ez volt az anyanyelv. És itt voltak kapcsolatok. Először népművészeti cikkeket árult, tárgyakat árultak, hát amíg a hatóságok engedték. Van képen, hogy a Szélkámán téren 30-an állnak egy hatalmas körben, és árulják a széki
varrottast.
Varrottast, igen. Na most, hát ezt nem, egy idő után hatóságok megunták, ez tilos lett, és akkor megvoltak a kapcsolatok, és akkor mentek takarítani. Akkor a takarításból lassan idős gondozás lett. A férfiak jöttek építkezésre, nagyon sokan dolgoztak itt. Na most érthető, hogy akkor a dolgok otthon nagyon változnak. Nem csak attól, amit hazavisznek, nem csak attól, hogy a televízión keresztül idegen világok lépnek az életünkbe, hanem attól is, hogy mit hoz haza apuka ajándéknak karácsonykor, mondjuk egy kis autót. De attól is, hogy mondjuk a férfiak nincsenek itt, a legények nincsenek ott, hogy megszervezzék a táncházat. Mert azt meg kell szervezni. A széken nem, de Máramarosban, ahol egy kicsit lassabban zajlott ez, én tanúja voltam, hogy Sugatag nevű községből sokat voltam, ismertek már, és vasárnap a lányok tanácstalanul sétáltak a úton, és engem kérdeztek, hogy lesz tánc a kultúrban. Mert a fiúk nem voltak otthon, a fiúk szervezték, a fiúk szedték össze a pénzt, ők fogadták meg a zenészeket, ők fizették meg a ház gazdáját, és ahogy ez úgy lassan ugye elment, nem voltak otthon, nem volt ki megszervezve, nem állt össze a táncház.
De számomra az egyik legmegindítóbb, hogy nem mondjam, legfájdalmasabb kép tulajdonképpen egy nagyon vidám jelenet, egy Mickey Egeres születésnapi parti, ami készülhetett volna bárhol a világban. Ez persze teljesen más jelent egy ilyen kép önmagában, mint egy könyvben, ahol a történetet átírja, és valaminek az eltűnéséről, pusztulásáról is szól.
Teljes döbbenet volt, ez meglepetésként ért. Tehát én ismerős voltam ott, egy szomszédban laktam, a keresztlányomék szomszédjában van ez, és akkor megkérdeztem, hogy tudtam, hogy van egy szoba a házban, a szomszéd házban, amit ki szoktak adni gyerekzsúroknak. És kérdeztem, hogy megy ez? És mondták, hát a járvány után most talán kezd egy kicsit indulni, tudtam, hogy be van rendezve bútorokkal, de akiket meghívnak, azok hoznak mindent. Tehát a kaját, a gyerekeknek, a zenét, meg. És akkor kértem, hogy menjem át, a keresztlányomat kértem, hogy menj már át, kérdezz meg, hogy átmehetnék-e majd fényképezni, lesz-e valami? És akkor visszajött, és azt mondja, persze, szombaton lesz a Hannának születése, persze, menjél, nagyon szívesen ismernek, szívesen látnak. Na most bevallom, amikor bementem, a látvány már nagyon klassz volt a Lufikkal, meg a Happy Birthday, Hanna, Brigitta, de amikor megtudtam, hogy jönnek Szamosújváról a Mickey Mouse és a Minnie Mouse, akkor nem kaptam levegőt.
Korábban kiállításon azt hiszem mindenképpen csak fekete-fehér képeid voltak, és én azt hittem, hogy a technológia hozza elő, hogy vannak színes képek, főleg a végén, de hát vannak ebben 70-es években készített színes képek is. Nekem az egyik kedvencem ez a kapára támaszkodó asszony, egy gyönyörű...
Ő a keresztlányom anyja.
De vannak, amikor pihenő asszonyok. Kosta József festményeire emlékeztetnek engem. Miért használtál színes nyersanyagot, hogyha egyébként ezeket nem állítottad ki?
Nagyon egyszerű. Hát én fotóriporter voltam, magyarul profi. Aki tudta, hogy hát mindent meg kell csinálni színesben is. És az egy más kérdés, hogy nem a színesekből csináltam a könyveimet és a kiállítást jó darabig, jó hosszú ideig, mert úgy éreztem, hogy jobban el tudom mondani, amit akarok fekete-fehérben. És aztán, amikor természetessé vált, hogy nem lehet fekete-fehérbe fényképpen, én nem tudok tovább. Hamisnak éreztem volna, ha 2000-es években fekete-fehérbe fényképezek. Hát fekete-fehérbe nézünk tévét. Szóval megváltozott a világ. Azért az ember, nem csak a világ, én is változom, mindannyian. Tehát te igényem lett erre.
Ezeken a képeken, és akkor ellentmondok magamnak, hogy hiába fonottál be a faluban, mégis valami dokumentalista távolságtartás is van, nincsen benne úgy nosztalgia. Arra vagyok kíváncsi, hogy te személyesen és nem a folyamatokat dokumentáló fotográfusként. Hogy éled meg ennek a hagyományos életformának az eltűnését?
Úgy, ahogy korábban idéztem, hogy itt nagyon sok, ennek a változásnak nagyon sok pozitívuma van, és van negatívuma. Veszít a közösség. Azt rosszul élem meg, hogy a kocsmába, az, hogy egy ekkora, ez most 2341 lakósa van a legutóbbi népszámlás szerint. Három kocsmája volt, három része volt a falunak, három kocsmája. Ma egy darab kocsmája van, és az is gyakran üres. Ezt rosszul élem meg, és hát egyáltalán az, hogy lazulnak az emberi kötődések. A pozitívum az, hogy hát azért egészséges házba laknak, egészségesebben élnek. A hozzám közel állókkal, ugye hosszú estéket töltöttem el ott a keresztlányom családjába, szóval azért nagyon nehéz életük volt.
A bevezetőt Bartis Attila írta, őt te kérted fel?
Én, hogyne. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ki legyen. És végül úgy éreztem, hogy olyan, ne legyen egy olyan nagy, ünnepelt ember, de azért ismert legyen, legyen író. Tudja mi az, hogy ez a, miről szól ez én világom, és valamit a fotóhoz is azért értsen. Na most Bartis Attila csodálatos megnyitót tartott, és amikor a könyvről volt szó, Hajdú Áronnal pillanatok alatt odalukadtunk ki, hogy bár igaz, hogy Jáván van, mert Jáván dolgozik, de legyen ő, és elvállalta.
Igen, hát önmagában gyönyörű a szöveg, amit írt hozzá, és hát a könyvhöz meg nagyon szorosan hozzá.
Ja, én nagyon hálás vagyok neki.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Az előző epizódban a 2024-ben várható magyar szépirodalmi könyvek közül válogattam 10-et, most pedig külföldi szépirodalmi könyvek következnek. A listának két része van, bár összesen 10 könyvről fogok beszélni, az egyik, amiről tudjuk, hogy biztosan meg fog jelenni magyarul, a lista második felén pedig olyan könyvek szerepelnek, amelyeknek csak a külföldi megjelenése biztos, és csak remélhetjük, hogy magyarul is kézbe vehetjük. Szóval, ami biztosan jön, és itt a Magvető könyvei szerepelnek majd, hiszen ők közé is tették ezek a könyveknek a címét, a többi kiadó egyelőre titkolózik, de itt is elég színes a kínálat. Karl Uwe Knausgård, Az öröklét farkasai jelenik meg, valamikor áprilisban Kunos László fordításában, ez a Hajnalcsillag sorozat második kötete, amely két szereplőre összpontosít majd, a regény első fele 1986-ban a csernobili atomkatasztrófa évében és környezetében már, a témájában, a környezetében játszódik, és egy fiatal férfiról szól, a második rész a jelenben, ahol egy biológus professzor a főszereplő, aki a Moszkvai Egyetemen dolgozik. Caleb Azumach Nelson, Kisvilágok, ez is magvetős könyv lesz, és ugyancsak áprilisban jelenik majd meg Pék Zoltán fordításában. A könyv egy gánai fiú felnővés története, nem jut be az áhított zeneművészeti iskolába, és apja javaslatára elkezd egy üzleti főiskolát a városon kívül, de rájön, hogy az üzleti világ nem neki való, ezért visszatér Londonba, ahol séfnek áll, és itt meg is találja a szenvedélyét, de szembe kerül apja rosszallásával, és végül egy váratlan családi tragédiával folytatódik a történet. Daniel Kelman Mozgókép, szintén magvetős. Kelman új regénye a hatalom és a művészet az egyén és közösség viszonyáról szól. Főhőse a két világháború közötti filmművészet kiemelkedő alakja, G. Pabst, egy osztrák filmrendező, aki Berlinben is aktív volt, de Hitler hatalomra kerüléseinek évében. Franciaországból menekül Hollywoodba, de a hollywoodi álom számára csak kudarcokat hozott, visszatér Ausztriába, és a regény arról is szól, hogy hogyan próbálja megkísérteni a propaganda miniszter egy ajánlattal, és hogy elfogadja ezt az ajánlatot. Fodor Zsuzsa fordításában jelenik meg a regény. Nagyon várja az egész világ, nem csak a magyar olvasók. Gabriel García Márquez Találkozunk augusztusban című regényét. Ez egyszerre jelenik meg a világon, a világpremier időpontja pedig augusztus lesz, magyarul Scholz László fordításában vehetjük majd a kezünkben. Ez egy sosem publikált kisregény, amely a Karib-tenger szigetein játszódik, és egy 27 éve házas nőről szól, aki minden alkalommal, amikor meglátogatja édesanyja sírját, egy új szeretőt is fogad, miközben enged a vágyainak, erőteljes elbeszélés bontakozik ki, miről másról, mint szerelemről és szabadságról. Ezt a könyvet Gabriel García Márquez a halála előtt 10 évvel kezdte írni. 10 különböző változat készült belőle, nem soha nem volt vagy ő elégedett a művel, vagy a szerkesztője, és aztán romló egészségi állapota miatt már nem is tudta véglegesíteni a történetet, így aztán most fiai Rodrigo és Gonzalo fejezték be apjuk halálának 10. évfordulójára ezt a eddig soha nem publikált könyvet. Annie Ernaux, Egyszerű szenvedély. Szávoly János fordításában jelenik majd meg a Nobel-díjas francia írónő két rövid írást tartalmazó kötete, az egyszerű szenvedély elbeszélője, az 51 éves, néhány éve elvált Ernő, aki szenvedélyesen beleszeret egy kelet-európai diplomatába, természetesen egy nős férfiba, a fiú Ernő legutóbbi írása pedig egy 3 évvel későbbi viszonyról szól, amelyet egy nála 30 évvel fiatalabb férfival folytatott. És akkor most olyan könyvek következnek, amelyek külföldön debütálnak, jelennek meg, és nem tudjuk, hogy megjelennek-e magyarul, csak reméljük. Ilyen Salman Rushdie Knife, azaz Kés című könyve a Penguin Random House-nál jelenik meg. Ugye 2022 nyarán a Booker-díjas Salman Rushdie túlélt egy késeléses támadást, amelynek következtében elveszítette a látását egyik szemére, és egyik keze is lebénult, bár utóbb kiderült, hogy ez talán gyógyítható. És erről a traumatikus támadásból való felépülésről, vagy ennek tapasztalataiból építkezik ez a regény. Maga az író azt mondta, hogy a gyógyulási folyamat része volt az alkotás. Rushdie könyveit a Helikon szokta kiadni Magyarországon. Szerintem bízhatunk benne, hogy ez is megjelenik. Percival Everett James, Penguin Random House könyve ez is. Percival Everett könyvéről azt írja az ajánló, hogy egy hatalmas kánonrengető könyvvel állunk majd szembe. A szerző, Booker-díjra jelölt szerző, ezúttal Huckleberry Finn kalandjait meséli újra, de a szökött rabszolga Jim szemszögéből, 1861-ben járunk, rabszolga sorban élő Jim meghallja, hogy hamarosan eladják és elszakítják a családjától, és úgy dönt, hogy megszökik, elrejtőzik egy szigeten, ahol találkozik Huckleberry Finnnel, aki éppen erőszakos apja elől menekül, innen indul a történet, és folyik a Mississippivel együtt. Áprilisban jelenik majd meg Amerikában. Sophie Oksanen, Saman Virtan, Putinin Szatanaissa, azaz ugyanabban az áramlatban Putyin háborúja a nők ellen. Ezt egy finn kiadó, a Like adta ki tavaly év végén. Egy eszéregényről van szó, nem pusztán, vagy nem egyszerűen egy szép irodalmi műről. Közvetlenül Oroszország pillanatnyi állapotáról szól. A finn nemzetközileg talán a legismertebb finn kortárs író úgy döntött, hogy egy ünnepi beszédét bővíti ki eszéregényé, amelyben elmagyarázza, vagy arról beszél, hogy hogyan ismétli meg Oroszország azokat a szovjet háborús bűnöket ma Ukrajnában, tulajdonképpen Európa közepén, amely a szexuális erőszakról is szól, hogyan teszik a szexuális erőszakot a népírtás eszközévé. A szerzőkönyveit Magyarországon a Szkolár gondozza egyébként, gondolom, hogy erre is számíthatunk majd. Kaveh Akbar Mártír, Knopf kiadó adta ki. Amerikában egy iráni-amerikai íróról van szó, akinek ez egy szatirikus önéletrajzi ihletésű regénye, egy iráni bevándorló család történetét meséli el, illetve egy fiatalemberét, aki régóta eltemetett családi titkok felderítésére indul, és egy másik szereplő, egy halálosan beteg festő, aki a Brooklyn Múzeumban tölti utolsó napjait, innen bontakozik majd ki ez az izgalmas regény. Végül pedig Soitl González, egy portorikói szerzőről van szó, tehát Soitl González, Anita de Monte Laos Last, azaz Anita de Monte utoljára nevet, a Macmillan adja ki. A portorikói szerző 2022-es könyve az Olga Dyes Dreaming a New York Times bestseller listáját vezette, és most film is készül belőle, vagy talán filmsorozat. Egy esküvő szervező szemén keresztül látunk bele a szupergazdagok világába, de ez a könyv nem erről szól, hanem egy 1985-ös bűntény, amely 1998-ban talán kiderült, talán nem, de nem egy krimiről beszélünk, hanem társadalmi ellentétek, faji ellentétek. Egy művészettörténész hallgató éppen a szakdolgozatát készíti, amikor egy régi, megfejtetlen bűntényel találkozik, és közben romantikus kapcsolatba kerül egy jó kapcsolatokkal rendelkező idősebb művésztanárral, és azon kapja magát, hogy egyre feljebb kerül a társadalmi ranglétrán, és miközben mindkét világot megpróbálja átjárni, megérteni, belebotlik egy ilyen régi történetbe. Erről szólt át ez a regény.